Shir HaShirim, tizedik előadás, rajta északi szellő. 1978 tavasza volt. Teológiai doktorátusomra készültem. Emlékszem rá, hogy a Mátyásföldi sekrestjében megkérdezte tőlem egy lány, miért akarok doktorálni. Nem tudtam neki válaszolni. Nekem ez épp olyan természetes volt, mint az, hogy leérettségiztem. Ő gyakorlati érvényesülésben gondolkodott, miszerint a papír valamilyen álláshoz kell. Nem mondom, hogy nem lettem volna szívesen teológiai tanár, de utólag látom, hogy abból semmi jó nem származott volna. Már csak azért sem, mert nem beszéltem igazán semmilyen idegen nyelvet. Akkor még a doktorátushoz elég volt, ha olvasni tudta valaki a külföldi szakirodalmat. Ám furcsa is lett volna, ha bekerülök ábrándos lényemmel egy vidéki főiskolai tanárra leselkedő elvárások közé. Káplánnak még elmentem valahogy. Temetni és keresztelni egy csodabogár is tud. Így hát a teológiai doktorátust öncélúan szereztem meg. Egyszerűen, mert identitásom részének éreztem, és annak érzem ma is. Doktori esküvőmet nem felejtettem el, teológiát akartam és akarok művelni. Nem hiszem, hogy ez csak féhen belül lehet. Most is azt teszem. Miközben azonban immel ámmal készültem disszertációm megvédésére, valami más dobogtatta meg a szívemet, a Szentlélek megtapasztalása utáni vágy. Mint a Shir HaShirim mondja, rajta északi szellő, déli szél jöjj, lengi át kertemen, hadáradjon szét balzsamos illata. Énekek éneke 4. fejezet 16. vers. Arra vártam, hogy Isten szele érezhetően fújni kezdjen életemben. Akkor már biztos voltam benne, hogy ez lehetséges. Mi a katekizmusban tanulunk a Szent Háromságról, a keresztvetés legelső imádságaink egyike, ezért a Szent Lelket önkéntelenül úgy nevezzük meg, mint a Szent Háromság harmadik személyét. Bármennyire igaz is ez, későbbi elvont teológiai fejlemény a Biblia nyers, eredeti Szentlélek fogalmához képest. Utóbbit talán a Bírák könyvének azzal a jelenetével tudnám szemléltetni, amikor Sámson széttépi a rátámadó oroszlánt. Úgy széttépte az oroszlánt, mintha csak egy gödőjét tépett volna darabokra, pedig egyáltalán semmi sem volt a kezében. Olvassuk a Bírák könyve 14. fejezetének 6. versében. Részemről egy gödőjét se tudnék széttépni, sőt a legnagyobb zavarban vagyok a műanyag csomagolásokkal szemben is, amelyek egyszerűen elszakíthatatlannak tűnnek, az oroszlán szétszaggatását, tehát igencsak tudom értékelni. Persze nem az elbeszélés szorosan vett történetiségét akarom bizonyítani, Izrael hős mondáinak bibliai földolgozása a Szentlélektől ihletett teológiai mondanivalót hordoz, miközben szilárd történeti alapokkal is rendelkezik, de korántsem a mai történetírás műfajában. Az oroszlán széttépése az ember fölötti erő kifejezése. Az erőjé, amelyet az Úr lelke ad. Ez a bibliai mondanivaló lényege. Ha valaki úgy véli, hogy az oroszlán feltrancsírozása Sámson keze által fizikailag megtörtént, nincs vele semmi vitám, de a Biblia igazmondásába vetett hitem ezt az állítást nem követeli meg. Megköveteli a lényegi közlés valóságát, a Ruach Jahve, az Úr lelke, olyan erővel ruházza föl az embert, amelynek segítségével emberi lehetőségeit meghaladó tetteket vihet végbe. Megköveteli továbbá azt is, hogy ez nem pusztán elméleti tézis, hanem olyan tapasztalat, amely Izrael történetében konkrét események formájában is nyomon követhető. Sámson csak egy a sorban. A róla fennmaradt szárhagyományt A bibliai szerző azzal a szándékkal foglalja a könyvbe, hogy kifejezze Izrael valóságos történelmi ruach megtapasztalását. A hívő zsidóság szemében az Úr lelke eleven dinamizmus, amely megváltoztatja a dolgok menetét. Nyomon követhetjük ezt Sámson történetén túlmenően a Bírák könyvében. Otonielre rászállt az Úr lelke. Ő bírája lett Izraelnek, és kiment a harcba, és az Úr kezébe adta Kúsán rasátaimot, Szíria királyát, és ő legyőzte azt. Olvassuk a Bírák könyve 3. fejezetének 10. versében. Máshol az Úr lelke megszállta Gedeont, mire ő megfújta a harsonát. Bírák könyve 6. fejezet 34. vers. Gedeon rövidesen nagy győzelmet arat. Ismét máshol Jeftét megszállta az Úr lelke. Átment tehát Jefte Ammon fiai elé, hogy hadakozzon ellenük, és az Úr kezébe is adta őket. Bírák könyve 11. fejezet 29. és 32. vers. Mindezekre azt lehet mondani, igen, ez mind így van, de ezek az idézetek nem a Szentlélekre, mint a Szent Háromság 3. személyére vonatkoznak, hanem csak szemléletes leírásai Isten beavatkozásának az ember életébe. A lélek itt még nem személy, hanem Istennek a teremtésben működő ereje. Emiatt a Biblia magyar fordításai nem is írják nagy kezdőbetűvel a lélek szót a fent idézett helyeket. Nos, az eredeti bibliai kéziratok még nem ismerték a kis és nagy kezdőbetű különbségét. A szöveg közvetlen jelentése szerint feltétlenül a fordítók jártak el indokolta a héber szöveg közvetlen jelentése szerint. Ugyanakkor azonban fennáll egy összefüggés és folytonosság is az ószövetségi és újszövetségi lélekfogalom között. Mert az ószövetségi szerző tudatában nem ért ugyan olyan gondolat, hogy az általa említett Ruach Jahve külön személy volna, a Szentírás főszerzője azonban mégiscsak a sugalmazó Isten, aki nagyon is egyetlen mondani valót tartott szem előtt az Ó és Új szövetségi könyvek szövegében. Az a lélekfogalom, amelyet az új szövetségi szentkönyvek, és az elsősorban ezeken nyugvó későbbi szentháromságtani reflexiók használnak, nem teljesen független az Ószövetségben jelentkező empirikus ruach fogalomtól. Ellenkezőleg belőle fejlődik ki, és utólag minősíti, értelmezi azt. Egyetlen bibliai hely sem magyarázható kielégítően a teljes szentírás összefüggéséből kiragadva. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy bizonyos ószövetségi helyeken az Úr lelke már nem egyszerűen az Úr bennünk működő erejét jelenti, hanem magával az Úrral azonos. Például idézek, Izaiás 63:10, ellenkeztek és megszomorították szent lelkét. Itt a lélek maga Isten, ő az, akit megszomorítottak. Külön személyről természetesen nincs szó az Ószövetségben, de azért komolyan föl kell figyelnünk arra, hogy az ószövetségi használat a lélek szó, hol Istenen belül alkalmazza, már pedig mindaz, ami Istenen belül van, azonos Istennel, hol pedig Istenen kívül, azoknak a hatásoknak kifejezésére, amelyeket Isten a teremtményben létrehoz. Tudomásul kell vennünk, az ószövetségi ruach a bibliai nyelv egyik lehetősége, hogy Istennek önmagából való kilépését, az emberre és a teremtésre gyakorolt hatását kifejezze, anélkül azonban, hogy szavatos fogalmi körülhatároltságot mutatna föl. Helyette termékeny dinamizmust mutat. Ugyanez a termékeny dinamizmus az új szövetségi lélek, pneuma fogalom sajátja is. Olvassuk el Péter apostol Cezáreában mondott szavait. ti is tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában a János által hirdetett keresztség után, hogy miképpen kente föl Isten szent lélekkel és erővel a Názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített, mert Isten vele volt. Apostolok cselekedetei 10. fejezet, 37. és 38. vers. Amikor a názáreti Jézus alámerült a Jordánban, és a lélek galamb képében leszállt rá, látható változás ment végbe életében. Attól kezdve jó hírt hirdetett, betegeket gyógyított, és démonokat űzött ki. Isten fölkente őt szent lélekkel és erővel, ő a fölkent, a várva várt uralkodó. Izáj törzséből kisarjadt a vessző. A szabadító megérkezett. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, kérdezteti keresztelő János Jézustól. Lukács 7.19. Jézus válasza, menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Lukács 7.22. Jézus a lélek erejéből fakadó karizmatikus tapasztalatra hivatkozik, mint messiási küldetésének bizonyságára. Isten fölkente szent lélekkel, s fölkent volt a ellenőrizhető empirikus valóság. Az új krisztusi szövetségben a lélek szelep új. Eltölti keresztelő Jánost anyja méhében, Lukács 1.15, leszáll a szűzre és a fiút fogal, Lukács 1.35, Simeonnak kinyilvánítja, hogy a csecsemő Jézus az Úr fölkentje, Lukács 2.26-32. versig, Jézusra galambként ereszkedik alá, Lukács 3.22, majd a pusztába viszi őt, Lukács 4.1, később Galileába kíséri erejével, Lukács 4.14, Jézus Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket, Máté 12.28, fölújjong a szent lélekben, Lukács 10.21, megígéri a lelket azoknak, akik kérik az atyától, Lukács 11.15, és biztosítja tanítványait, hogy az atya lelke fog szólni belőlük. Máté 10.20. Végül a kereszten az örök lélek által saját magát adja tiszta áldozatul az Istennek. Zsidó levél 9. fejezet 14. vers. Majd lélek szerint életre kell, 1. Péter levél 3. fejezet 18. vers, és Isten jobbjától fölemelve, ki árasztja az atyától megígért szent lelket? Cselekedetek könyve, 2. fejezet, 33. vers. Mindez tapasztalat. Jézus szűzi fogantatása és a halálból való föltámadása hitünk szerint testi valóság. Ezek elvont jelképes magyarázata kiforgatja lényegéből a kereszténységet. De Jézus beteggyógyításai, démonűzései, természeti csodái, vizenjárás, viharlecsillapítása, víz borrá változtatása, három halott föltámasztása, Jairus leánya, Naimi ifjú Lázár, ezek is olyan látható jelek, amelyeket nem lehet mindenestől megfosztani történetiségüktől. Ha számolunk is azzal, hogy a II. Vatikán Sinat fogalmaz, az apostolok az Úr mennybe menetele után az ő mondásait és tetteit hallgatóiknak azzal a teljesebb megértéssel adták át, amelynek ők maguk voltak birtokában, miután tanultak Krisztus megdicsőülésének eseményeiből, és az igazság lelkének világossága tanította őket, eddig a szó szerinti idézet, mégsem felejthetjük el, a II. Vatikáni zsinatnak ezt a világos állásfoglalását, ismét szó szerint idézem, az Anyaszent Egyház szilárdan és álhatatosan tartotta és tartja, hogy a négy evangélium, amelynek történetiségét határozottan állítja, hűségesen adja tovább mindazt, amit Jézus az Isten fia földi életében az örök üdvösségért valóban cselekedett és tanított. Az idézetek a Dei Verbum Konstitúció 19. pontjából való. Ez az egyház hite. És hogyan lehetne igaz, ha Jézus tettei közül a rendkívüli jeleket kihagyjuk, szimbolikusan értelmezzük. Csak racionalizmus késztethet arra, hogy éppen ezeknek a történelmiségét kérdőjelezzük meg. Ha nem akarunk szakítani a hit lényegével, nem utasíthatjuk el a gondolatot, hogy az új szövetség a Szentlélek működésének nagyon is fogható tapasztalati hatásait mutatja föl a messiás életében. A Jézusban hívőkre pedig ugyanez a lélek árad ki. Isten jobbja felmagasztalta őt, így olvassuk Péter pünkösdi beszédében, és akit az Atya neki megígért, a Szent Lelket kiárasztotta, akit ti láttok és hallotok. Apostolok cselekedetei 3. fejezet 33. vers. Az egyház egy látható és hallható pünkösdben hisz. Látható és hallható pünkösdre vártam én is. A pünkösd esemény leírásánál az apostolok cselekedetei szélzúgásról beszél. Mind a héber ruach, mind a görög fordítás, a pneuma, azt jelenti szél, lehelet, lélek. Rajta északi szellő, déli szél, jöjj, lengi át kertemen, mint az énekek éneke mondja, 4. fejezet 16. vers. Az egyszerre több irányból fújó szél képét egyszer egy versben is alkalmaztam, és pedig a végítélet leírására, amikor az isteni erők összecsapnak az eresztékeiben megingó világ körül, és a teremtett valóság megadja magát a teremtőnek. Ennek a versnek majd fúj a szél a címe. Majd fúj a szél, és lobog leng a fű, majd verdes a szív, kismadárszerű verdeséssel és töltsérek forognak tenger mélyén egy forró torkolatnak. Az lesz az ébredés, az egyszerű ragyogásában végleges derű áldás, mit elnyernek az átkozottak, és szerelem, melytől az ég lerosfad. Majd fúj a szél keletről és nyugatról, és a hegyek völgyekké lesznek akkor, és szörnyek lépnek ki az alkonyatból. Majd fúj a szél észak és dél felől, miközben lassan bezárul a kör, s a létfalán a végtelen betör. A végtelen betörését vártam magam is, olyan találkozást az Istenivel, amely összetöri korlátaimat. Minél inkább éreztem saját tehetetlenségemet, papi szolgálatomban és személyes keresztény életemben, annál inkább egyedüli megoldásnak tűnt számomra a Szentléleknek az a tapasztalható beavatkozása, amelyet a pünkösd mozgalom a Szentlélekben való megkeresztelkedés néven ismer. 1977-ben elolvastam Szünesz Bíboros Új Pünkösd című könyvét, amely röviden foglalkozott a katolikus karizmatikus megújulás kezdeteivel. Ez teljességgel pozitívra változtatta bennem azt a képet, amelyet kósza hírek és egyes szorványos személyes beszámolók nyomán a karizmatikus mozgalomnak nevezett jelenségről kiformáltam magamban. Elolvastam az akkor Kereszt az asztal dzsungelben címen hozzáférhető könyvet is David Wilkersontól, egy pünkösdi prédikátor kalandjairól a New York-i ifjúsági bűnözők között. Erről is teljességgel pozitív benyomásaim voltak. Várni kezdtem az, hogy ami a pünkösdiekkel és karizmatikusokkal megtörtént, velem is megtörténjen. rajta északi szellő, déli szél jöjj. Nem állítom, hogy csináltam is valamit, de vártam. Naívul várakoztam, akár a sült galambra, de valóságosan várakoztam. 1977 nyarán lelki gyakorlaton voltam egy papbarátommal, nevezzük Kiliánnak. Fiatalokat vittünk magunkkal, akik az utolsó napon sorra beszámoltak arról, mit jelentett nekik a lelki gyakorlat. Rám is sor került. Még most is csak várok, mondtam őszintén és infantilisen, várom a tüzet. Kielégítetlen voltam és zilált. Azt reméltem, hogy derült égből egyszer csak lecsap majd a lélek, és föloldja a tehetetlenségemet. Kilián odajött hozzám a beszélgetés után. Ne félj, egyszer majd csak eljön az a tűz. Bólintottam és nagyot szívtam cigarettámból. Más tűz egyelőre nem volt életemben. Ősszel Kilián új káplámi állomásra került. Néhány fiatallal meglátogattam. Emeletes plébánián lakott, ahogy fölfelé mentünk a lépcsőházban, lefelé egy másik menet jött szembe velünk. Egyházmegyénk káptalani helynöke, éppen széküresedés volt akkor, munkatársaival és a plébánossal. Zavartan kezet fogtunk, nem tudtuk mire vélni a szerencsét. Kilián hamarosan tájékozódott. Salamon miatt volt, akit mesélte, csinált karizmatikus mozgalmat és följelentették. Salamon, akit így nevezek, épp olyan társam volt a teológián, és akkor éppen káplán ugyanannak a városnak egy másik plébániáján. Nem esett bántódása, de az egyházmegyei körlevélben dörgedelem jelent meg a Bál próféták ellen, akik égi tüzet várnak. Királyok első könyve 18. fejezet. Kissé erőltetettnek találtam az alkalmazást, hiszen Illés próféta is égi tüzet vár, és kap is ugyanabban a bibliai fejezetben. Salamonnal, az úgynevezett Bál prófétával mégse vettem föl a kapcsolatot. Egyszer összefutottam vele, és valami különös határozottságot éreztem a lényében, zavarba ejtően beszélt, de az égi tüzet nem hozta szóba. Én se. Volt bennem annyi gőg és félelem, hogy a magam külön égi tüzére várjak. Végül is, minden passzivitásom ellenére, Isten cselekedett. Amikor már végképp elkeseredett voltam, már bűneimet meggyomni se volt kedvem, mert úgyis visszaesem, egészen váratlanul meghívtak, hogy tartsak előadást egy szeminárium papnövendékeinek. Ott történt valami, ami átsegített a holtponton. Egy teológiai tanártól újabb könyveket kaptam a Szentlélek kiáradásáról. És 1978 tavaszán velem is megtörtént. Ez fontosabb volt, mint a doktorátus. Csak versben lehet elmondani. Olyan vagy, mint a bor. Olyan vagy, mint a rózsa, olyan vagy, mint a tej, olyan vagy, mint az ének. A fekete szikla egyszer csak izzani kezdett, egyszer csak remegni kezdtek a bokrok. Akik ott voltak, elkezdtek nevetni, fogták a kezem, és mindnyájan égtek. Olyan vagy, mint a szél, olyan vagy, mint a villám, olyan vagy, mint a hold. Olyan vagy, mint a felhő, én araszoltam a kövek alatt. A bőgő majmok bemaszatoltak ürülékkel, de topáz lettem, topáz, mert sebet kaptam, és te vagy a seb. Olyan vagy, mint a kés, olyan vagy, mint a harmat, olyan vagy, mint a vér, olyan vagy, mint a bárány. Mindenki nevetett, mert jelen voltál. Mindenki nevetett, mert nincs többé szorongás. Nehéz álmaink fekete tömbje nevető fényé alakult, és rád ismertünk. Olyan vagy, mint a tűz, olyan vagy, mint az illat, olyan vagy, mint a csók, olyan vagy, mint az álom. Altass el, altass karjaidban, ébresz föl, ébresz, hogy lássalak még, sodorjál, 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 zuhatag, zuhatag, örökké, örökké. Kovács Gábort hallották.